Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Köszönjük a hallgatókat! A Nyilvánosság Politika Elemző Központ és a Civil Rádió közös sorozata.
Méltányosság Politika Elemző.
Bocsánat, tehát a Civil Rádió és a Méltányosság Politika Elemző Központ közös sorozata, a Civil Világ sorozat, és ennek keretében hívtunk már a vendégeket, méghozzá egy kicsit az aktualitáshoz kötöttünk, ami nagyon erősen körülvesz bennünket, sokaknak aggodalmát jelenti a migrációs folyamat, és az ennek a magyarországi hatása. Erről fogunk beszélgetni ma vendégeinkkel, akiket szintén köszöntünk, Szántó Diana az Artemisia Alapítványtól, és Zsuhár Zsuzsanna a Migration Aid segítő csoport, majd ezt esetleg körülhatároljuk, hogy ez milyen formáció ennek az utóbbinak a képviseletében.
Én is köszöntök mindenkit, Zsolt Péter vagyok, és hát, hogyha belevághatunk rögtön a közepébe, és olyan kérdéseket megengedtek, vagy megengednek, tegeződjünk.
Szerintem tegeződjünk, és egyből megragadom az alkalmat, hogy én is köszönjek, és akkor ezen is túl vagyunk. Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat.
Sőt, Diana, én is. Volt. Köszönjük a meghívást.
Jó. Tehát van egy ilyen vita, elméleti vita ez, vagy az utca emberének a vita, vagy értelmiségiek, egyetemisták között hallottam. Egyik tábor azt mondja, hogy akik most segítenek, azok igazi alulról jövőt utcaemberei, akik egyszer csak szembesülnek ezzel a dologgal, és nekem meg azért van egy olyan érzésem, hogy nem egészen így van. Ti hogy gondoljátok ezt? Van-e rálátásatok rajta? Mennyi emögött a professzionalitás, a szervezettség, a régebbi tudásnak a fölhalmozódás, amit most ez a helyzet hát lehet, hogy kicsit megváltoztatta a tevékenységeteket, de van mögötte valami, és mennyi az, ami tényleg valaki megsajnálja a menekülteket, és akkor oda visz valamit.
Azt hiszem, hogy én válaszolok, mert én vagyok a kevésbé releváns. Az Artemisia Alapítvány egy olyan szervezet, amelyik most már 17 éve jött létre, és nem a krízis helyzetekre. És hogyha ránézünk a magyar civil szervezeti oldalra, és direkt mondom azt, hogy civil szervezet, mert a civil szervezet az nem egyenlő a civil társadalommal, akkor azt látjuk, hogy a bevett civil szervezetek egy picit bajba vannak, hiszen van nekik egy missziójuk, amit nem erre a helyzetre találtak ki.
És ti is bajba vagytok.
Bizonyos mértékig mi is bajba vagyunk, erre ki máshogy reagál. Egyrészt úgy reagálunk, hogy nem vagyunk hajlandó lemondani a missziónkról, tehát hogy továbbra is azt csináljuk, amire létrejöttünk, és amiről azt gondoljuk, hogy továbbra is fontos. A véleményformáló szerepünket próbáljuk erősíteni, nem vagyunk egy segélyszervezet, és nem is akarunk segélyszervezetté alakulni, tehát nagyon sok civil szervezethez hasonlóan nálunk is az a helyzet, hogy a segélyezési akciókat, azokat magánemberek csinálják, azok a magánemberek, akik egyébként az alapítványnál dolgoznak, de az alapítvány így hirtelen nem alakult át egy segélyszervezetté a kialakult helyzet nyomán, és azt gondolom, hogy ez a fajta ragaszkodás a misszióhoz, de azt is lehet mondani, hogy a bevett formális szervezeteknek talán lassúbb vagy óvatosabb reagálása az, ami megnyitotta a terepet az olyan típusú szervezeteknek, akik viszont egy szervezeteknek, csoportosulásoknak, hálózatoknak, akik viszont azért születtek meg, mert ez a helyzet létrejött. Tehát itt két nagyon-nagyon különböző helyzetről van szó, én azt hiszem.
Jó.
Zsuzsanna, te?
Nálunk magánszemélyek alkotják a csoportot, ez egy szervezet nélküli szerveződés, ami pénz nélkül működik. És úgy gondolom, hogy pontosan az a káosz dinamika, ami az egésznek a mozgatórugója, és ami egyébként nagyon sok embert zavar is, hogy kaotikus, szervezetlen, ha valamit nem csinálok meg, akkor az nincsen. Pontosan ez a káosz dinamika az, ami egyébként a rugalmasságunkat biztosítja a legvégsőbb pontokig, egészen addig, hogy egyik nap változik a menetrend, és teljesen máshonnan kezdenek el érkezni a menedékkérők. Én azt látom, meg én úgy vettem észre, hogy a civil szerveződéseknek a feladata egy adott társadalmi problémára valamiféle megoldást keresni, aztán hogy megtalálják, vagy nem. És hogyha valaki a saját identitását definiálja valami szerint, akkor azt szerintem sem kell feladnia. A hiány az pótolódik, és hogyha nagy a hiány, akkor erős lesz rá a reakció.
És akkor mit csináltatok eddig, vagy erre a célra jöttetek ti létre most?
Mi abszolút erre a célra jöttünk létre, a Migration Aid-nek az a nagyon lecsupaszított és elsődleges célja, hogy az adott városokban keresztül utazó menedékkérőknek segítsen információval, illetve alapellátással, és segítsen nekik minél gyorsabban és minél biztonságosabban, jogkövető módon eljutni a befogadó táborokba. Az összes többi, ami e köré tud épülni, az nagyon jó és nagyon fontos, és ugyanúgy része a tevékenységünknek, de az már nem a MAG tevékenység. Tehát ide tartozik az, hogy vannak olyan aktivistáink, akik kijárnak különböző táborokba segíteni, folyamatosan az adományokat küldjük tovább a befogadó táborokba, de ez nem a MAG tevékenység, ez az, ami köré épült. Ez a csipke rajta.
Csak hadd ragadja meg, hogy nagyon érdekes ez a ti vagy besorolódásotok, mert úgy tartja nyilván a civil társadalmat, most én tágabban értelmezem, tehát a köztudat, hogy az az előnye az üzleti, meg a hivatalos társadalommal szemben, tehát az állami intézményekkel, önkormányzati intézményekkel szemben, hogy gyorsabban tud reagálni ügyekre. Nem biztos, hogy olyan tartósan lát el egy-egy feladatot, de nagyon gyorsan és nagyon céltudatosan. És itt most az a megkülönböztetés lett, ez nekem nagyon tetszik, hogy a formalizáltabb, ez most nem rossz értelembe vett, tehát hogy hivatalosabb keretekben működő civil szervezet azt mondja, hogy ő csak egy bizonyos felületében, meg már a munkatársainak bizonyos szerepében foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert a valódi, legdinamikusabb, leggyorsabb reagálás az a teljesen spontán létrejövő, ahogy te fogalmaztad, káosz dinamika során létrejövő szerveződés. Tehát nekem ez nagyon érdekes, hogy még a gyors reagálású civil szektorhoz képest is egy még gyorsabb reagálású szisztéma, forma alakult ki itt egy vészhelyzet kapcsán.
Káosz dinamika, mint új tudományos szakkifejezés, ugye?
De azt hiszem, hogy itt van egy eléggé szerencsés helyzet. Attól, hogy léteztek olyan szervezetek, mint a Mixol, amelyik talán kettőnk között foglal helyet, nem annyira formalizált, mint a 10-15-20 éve működő migránsokkal, bevándorlókkal, menekültekkel professzionálisan foglalkozó szervezetek. Most ide sorolhatnám még azokat a segélyszervezeteket is, akiknek más funkciói is vannak, de időről időre foglalkoznak ezzel a kérdéssel is. Vannak a civilek, akik most szemmel láthatólag felálltak egy pillanat alatt, és megszervezték magukat, és a Mixol az egy olyan köztes szerveződés, ahol alulról jövő szerveződésként menekültek és magyarok, szociális munkások, érdeklődők csoporttá szervezték magukat, szintén nem a krízishelyzetre. Tehát, hogy pici krízisek hozták őket létre korábban, amikor valamire reagálni kellett, de ők is benne találták már magukat ebben a helyzetben, amire ők sem voltak felkészülve, hogy ebből ez lesz.
Most, Diana, azt mondd el, légy kedves, hogy mi az a ti identitásotok, amit nem adtok föl, és mi az, amit csináltatok, ha lehet.
Tehát a misszióra hivatkoztál, de
röviden,
nem mondtuk.
Mert ez nyitva maradt.
Igen, a mi szervezetünk az nem egy migrációspecifikus szervezet. 17 évvel ezelőtt fiatal antropológusok hozták létre, és azzal az idealista elképzeléssel, hogy az, ami az antropológiából a társadalmakba bevonható üzenet, azt mi megpróbáljuk a gyakorlatba beleforgatni. És az egyik ilyen üzenet az, hogy az ember a különbözőségen keresztül mindenhol mindenhol ugyanaz, és az együttműködés az lehetséges a távoli és a közeli kulturális határokon keresztül. Ezért mi kapcsolatokat teremtünk a világban és a saját társadalmunkon belül, mert arról vagyunk meggyőződve, hogy az a társadalom sikeres, ahol az integráció nem a másokat érinti, hanem a társadalom
ez
egészét.
Ez a dolognak a filozófiája, és akkor segítetek bevándorlóknak integrálódni az adott közösségbe, vagy
kultúrák közötti párbeszéd.
Vagy a kulturális sokkon átsegíteni őket, mert ugye ilyen is van, vagy hogy munkahelyet találjanak, tehát konkrétan ezt hogyan is csináljátok?
Körülbelül mindezeket. Mi foglalkozunk hátrányos helyzetű fiatalokkal, magyar fiatalokkal, régenben foglalkoztunk roma fiatalokkal, és jó 10 éve foglalkozunk migránsokkal, és menekültekkel és menedékkérőkkel, és körülbelül ugyanazt csináljuk mindezekkel a csoportokkal, próbálunk olyan kapcsolathálókat szervezni köréjük, ami segít nekik előrébb jutni a világban, a világukban és saját magukkal szemben. És ez lehet egyébként egy mentorprogram, ahol önkéntesek, nagyon sok önkéntessel dolgozunk, tehát hogy az a dolog lényege, hogy minél több magyar fiatal középosztálybeli és nem hátrányos helyzetű magyar fiatal lépjen kapcsolatban akár hátrányos helyzetű magyar fiatalokkal, vagy menekültekkel, bevándorlókkal, mi is járunk a táborokba, visszük magunkkal az önkénteseinket, valamit csinálunk közösen. Tehát, hogy nekünk a közös csinálása, azt hiszem a missziónk és a hálózatoknak ez a kibontása és a kapcsolatteremtés.
Zsuzsa valamiért ágaskodott.
Csak jeleztem, hogy viszont én akkor elkem erre azonnal lenne egy együttműködési ajánlatom, hogy ez pontosan azt hiszem, hogy az a terep, amit mi most kialakítottunk, kiváló gyakorló terep lenne az önkénteseknek, akár azért, hogy kijöjjenek és a hozzánk érkezőknek pontosan ezt a kulturális sokját tompítsák, illetve nagyon sokszor van arra szükségünk, és ez elveszi a mi önkénteseinknek az energiáját, az idejét és a lehetőségét, hogy a munkájukat végezzék, hogy a körénk gyűlő budapesti, ceglédi, debreceni, szolnoki, békéscsabai lakosságnak nagyon jó lenne, hogyha lenne valaki, aki pontosan ezt a kapcsolati hálót elkezdi bogozni köztünk, a menedékkérők között és a lakosság között. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha tőletek sok-sok önkéntes jönne, és akár egymást kiegészítve tudnánk dolgozni, mert pontosan ez a civil szférának a lényege, hogy mindenki megtalálja maga kis szeletét a tortában, illetve a kirakóból össze tudja rakni a teljes
civil
közös nagyképet.
Egy agóra, ahol találkoznak a különböző ügyek, és a párbeszéd talán ilyen szempontból
jó, is termékeny. Keringőre megvan a felkérés, aztán...
Azt hiszem, hogy igen, nyílt kapukra talál. Köszönjük a civil rádiónak. Valószínűleg előbb-utóbb eljutottunk volna egymáshoz, de így egy kicsit felgyorsultak
most így,
ezek a léptek.
Most a héten az összes tranzit már abszolút szervezeti szempontból is értelmezhető keretek.
Szerintem egy kicsit zenélni között fogunk, de hagyd mondjam azt, hogy milyen furcsa törésbe kerül most a ti beszélgetésetek, mert másfelől meg úgy beszéltek erről, mint egy lehetőség. Tehát az, hogy jön ide valaki emberi kapcsolataival, a tudásával új dolgokat tud létrehozni. Nem tudom, jól értettem, amit akarsz mondani. Tehát ti a bevándorlókra, vagy a menekültekre is, mint egy lehetőségre tekintetek, és nem mint egy problémára. Míg a közbeszéd ezt problémaként kezeli, gondolom azért tekintetek lehetőségre, mert már 15 éve ezzel foglalkoztok, és látjátok, hogy van ebben lehetőség összehozni embereket, és kibontani a tehetségüket, kreativitásukat hozzá csatolni.
De ehhez vegyünk egy nagyobb levegőt, hogy erről
tehát a lehetőség vagy probléma, ez lesz a következő témánk.
ez itt a Civil Rádió az FM 98-on, a Civil Világ sorozatban ma egy aktuális témát hoztunk soron kívül a beszélgetésünk fókuszába, ez a migráció kérdés, ami érinti a teljes magyar társadalmat, és két vendéggel beszélgetünk, Szántó Dianával, az Artemiszi Alapítvány képviselővel, és Zsohár Zsuzsannával, a Migration Aid csoportosulás képviseletével, még ezt olyan nagyon pontosan nem is definiáltuk. Igazából egy kicsit az antré, az első lépés, hogy körülbelül ki milyen elven szerveződik, ez volt a beszélgetésünk első harmadának a témája, ami nagyon érdekesen körülnalazódott, hogy az Artemiszi Alapítvány, ha nem pontosan idézem, majd javítsatok ki, az inkább egy hagyományosabb, nagyobb, tartósabb és hosszú távú működésre berendezkedő civil szervezet, amelyik nem elsősorban a gyors, segélyszerű munkára, hanem más típusú, főleg a kultúrák közötti együttműködés, párbeszéd, kapcsolatok építésének a missziója alapján dolgozik. A Migration Aid pedig a hirtelen jött helyzet adta feladatot próbálja meg kezelni a hozzá kapcsolódó sok esetlegességgel, gondolom hozzá kapcsolódókkal. Igen. És akkor,
ez alapján, hogy fölismerült bennem a Migration Aid, akkor az egy problémát kezel és old meg, és az Artemiszi az pedig ilyen lehetőségeket próbál kibontani. Ezzel persze lehet, hogy megerőszakolom ezt a két dolgot, úgyhogy hogy hogyan viszonyultok ehhez a dologhoz? Probléma vagy lehetőség az itt lévő?
Helyzet. Nekem ez már régóta ilyen visszatérő, évek óta visszatérő dolog az életemben, hogy egy csomó helyzetben azt látom, hogy van egyfajta tanult tehetetlenség, ami így...
Nagyon szép szociálpszichológiai
kifejezés. Bennünk van. Ugyanez volt, tehát nálam ez szülésnél, iskolánál, mindenhol bennem volt, amikor a gyerekeim születtek, amikor a fiam elment iskolába. És mindig azzal szembesültem, hogy én valamit akarok csinálni, és akkor valaki azt mondta, hogy hát ez nem lehet, hát vannak ilyen és ilyen akadályok. És akkor az akadályok azok ugye azért vannak, hogy átugorjuk őket. És ezt a fajta tanult tehetetlenséget éreztem én nagyon sok dolog kapcsán, azóta, hogy működik a Migration Aid, most már 7. hete. És ez a fajta tanult tehetetlenség az, ami hirtelen leomlott, és ennek a tanult tehetetlenségnek a helyén lettek például a tranzitok. Most már beszéltek többen számban, meg kettő van. És a hétvégén megnyílik a Nyugatiban is a tranzit.
Tehát mi is ez a tranzit, foglaljuk össze egy pár mondatot.
A tranzit az a budapesti fejpályaudvarokon az a zóna, amit a főváros vezetése, a budapesti rendészeti igazgatóság hathatós közreműködésével kijelölt a menedékkérők tartózkodására. Itt tudják a Migration Aid-nek az önkéntesei az összes létező alapinformációt, alapellátást számukra átadni, illetve itt van zuhanyzási lehetőség és ingyenes WC.
És innen segítetek a következő állomásra.
Igen, és ráadásul az átjuttatáshoz, a pályaudvarok közötti közlekedéshez a BKK-tól is kaptunk buszokat, amik gyakorlatilag ilyen maxi-taxi jelleggel működnek, berendeljük őket telefonon, itt van 10 ember, át kell menniük a másik pályaudvarra, megint a busz felszállnak, mennek el a befogadó állomásra.
Szóval helyzet és tanult tehetetlenség.
Igen, én most azt gondolom, hogy te egy kicsit a magyar önkéntesek és a saját szempontból válaszoltál rá, és azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez nagyon sok mindent kihozott ebből a társadalomból, amiről talán nem is gondolta, hogy benne van.
Jót és rosszat is.
Én most a jó oldalát próbálnám kidomborítani, de én azt hiszem, hogy úgy értettem a kérdést, hogy tegyük már le a voksot az asztalra, hogy most akkor ezek a bevándorlók, vagy menekültek, vagy menedékkérők, vagy kik is lehetnek ők, ez most egy krízishelyzet, vagy a migráció szépségét kellene most itt is ecsetelni. Én azt gondolom, hogy az az első pont, hogy leszögezzük, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy helyzet, ez egy valódi krízis. A krízis az nem a migráció. Egyébként ez egy furcsa dolog, mert nagyon sokan mozognak a világban, vagy vannak, élnek olyan helyen, ahol nem születtek menekültként, menedékkérőként, olyan sokan, mint a második világháború óta nem. Tehát ez mindenképpen egy krízis helyzet. De ahogy a világ népessége növekszik, a világban a migránsok, tehát hogy azoknak a száma, akik elmennek egy másik helyre élni, nem a száma az növekszik, de az aránya nem. Tehát hogy az emberek úgy azért alapvetően ott szoktak élni, ahol születtek, és van egy ilyen bűvös 3%-szerű szám, a migránsok száma a világ, vagy aránya a világban, ami nem változik. Tehát, hogy azért attól nem kell megijedni, hogyha mi most abszolút nem csinálunk semmit, akkor az fog történni, hogy egy kontinens fog felkelni, és helyet cserél egy másik kontinenssel.
De nem tudjuk egyébként, hogy van
ez eddig, erre eddig a világtörténelem során nem volt tapasztalat, tehát a migráció, én csak azt szeretném mondani, hogy a migráció önmagában az nem krízis, és talán nem is helyzet, hanem az emberiségnek egy alapvető tulajdonsága, ami nélkül elég rosszul járnánk, mert egyrészt nem jutottunk volna ki mi Afrikából, hiszen mindenkinek az őse valahol migráns, mert ha máshonnan nem, egy nagyon-nagyon régi ősanyánk elindult Afrikából azért, hogy jobb életet keressen magának. És az a fajta tulajdonság, hogy jobb életet keresünk, kreativitást keresünk, kíváncsiak vagyunk, ezek a tulajdonságok, amikor bedifundálódnak egy társadalomba, az mindenképpen jót tesz neki. A menekült krízis, arról nem lehet azt mondani, hogy ez egy jó dolog és egy lehetőség, az egy borzasztó dolog, de szeretném mondani, hogy ez nem Magyarország krízise, hanem egy olyan világméretű krízis, ahol embereknek a milliói kényszerülnek az útra, úgy, hogy nem választották ezt a helyzetet, hanem belekényszerültek, és ezzel az egész világnak kell szembenéznie. Nem lehet egyébként nemzeti szinten szembenézni ezzel a kérdéssel.
Én Péter kérdésében azt érzékeltem, de majd kijavít, ha nem így van, hogy a lehetőség alatt ő a ti missziótokkal kapcsolatban arra gondolt, hogy a különböző emberek, az érkező és az itt lévők, egyáltalán az emberi kultúrák találkozása az egy erőforrása lehet a világ alakulásának, és hogy talán mintha az Artemisszió, ahogy te legalábbis itt nagyon karakteresen csak így körbe rajzoltad a misszióját, mint hogyha ezt helyezni a középpontba, hogy hogyan lehetne ezeket a találkozásokat, a különbözőségeket a gazdagságunkra, és nem pedig a kényszerhelyzetünkre.
Épp ez a kérdés, hogy ebben a mostani helyzetben, ahogy te is megfogalmaztad, ez inkább krízis, hogyan tudjátok összekombinálni a küldetésetekkel, ami pedig hát az emberi kapcsolatok lehetőségére épült rá? Tehát itt nincsen.
Szerintem egyébként nem
ilyen.
Ebben a helyzet, én még mindig ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy helyzet, nem a krízis az maga szerintem a felkészületlenség miatt alakult ki, ami tragédia az az oka. Az a helyzet már, ameddig eljutottunk, az van, és teljesen mindegy, hogy mi a, nem teljesen mindegy természetesen, hiszen emberekről beszélünk, de alapvetően az, hogy elindul egy tömeg, annak több oka lehet. Maga az, amiért elindultak, hogy Szíriában bombáznak, hogy Líbiában összeomlott a hatalom, hogy Afganisztánban gyakorlatilag nem létezik államstruktúra, ez tragédia, és ezeket az embereket érinti. De most, hogy ők azért jönnek, mert ott háború van, földrengés van, jobban szeretnének élni, vagy azért, mert errefelé kék lepkék repülnek, ez önmagában már maga a helyzet, és tényleg vándorolnak az emberek, és az, hogy találkozom valakivel, az ne legyen baj. Az egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy feljebb lépjünk egy létrán, találkozunk valakivel, és értékeket tudjunk cserélni.
Hadd ajánljam, hogy most egy néhány perces bejátszást hallgassunk meg. Egy kolléganőnk egy néhány nappal ezelőtt a Nyugati pályaudvarra kilátogatott. Ebben a néhány percnek az első felében egy picit helyzetjelentést adott éppen a várakozás izgalmairól, és aztán egy kolléganőtöket ott megszólított. Hallgassuk ezt meg most ehhez a témához kapcsolva.
117 perc.
És a Civil Rádió száguldó riportere Szöllősi Kata a Nyugati pályaudvarról. Szia Kata, hallasz reméljük bennünket?
Szia, igen, egy kicsit akadozva, de hallak, azért itt van egy körút és rengeteg-rengeteg ember, de próbálom elmesélni neked akkor, amit látok.
Annyit hadd mondjak el előjáróban, hogy azért mentél a Nyugati pályaudvarra, mert az a nagyon sokat hallott esemény, ahogy Budapesten megjelennek a menekültek, főleg a két pályaudvar, a Nyugat és a Kelet pályaudvar körzetében, és mind a két helyen elképesztő szolidáris összefogásoknak a tapasztalatairól olvasunk. Azt gondoltuk, hogy ezt most élőben is közvetítik a tehát.
Igen, igen, nagyon-nagyon hangos ettől a média és a hangok, visszhangokat is szülnek, és ezek a hangok igazat mondanak, mert tényleg rengetegen vannak itt. Tulajdonképpen egy miniatűr Bábel, én most itt vagyok a nyugati pályaudvarnak a főbejáratával szemben, és előttem is van egy hatalmas csoport, tényleg egy ilyen Bábel, de annyira nem nagyon zűrzavar, mint amennyire látszik, mert itt van már a Migration Aid, és amióta én itt vagyok, már több mint egy órája szemlélem itt az eseményeket, már érkezett azóta egy újabb csapat, azóta már befutott egy vonat, és hatalmas lendülettel, aktivitással osztanak nekik ásványvizet, ételadagokat, gyümölcsöt, és a hangulat is nagyon érdekes egyébként.
Kik azok, akik a segítő munkázatot végzik, az összefoglalható-e valahogy?
Ez a Migration Aid nevű szervezet, ugye két ilyen civil összefogás jött létre, amikről nagyon-nagyon sok hír meg is jelenik, a Mixol, akik ugye Szegeden tevékenykednek aktívan, és a Migration Aid, akik pedig Budapesten, és itt is szép számmal képviseltetik magukat, és nagyon-nagyon aktívan folyik itt a munka és a segítés.
Van esetleg valaki a közeledben, akit meg tudnánk szólaltatni?
Megpróbálom megkörnékezni az egyik szervezőt, Katit, de itt is éppen egy nagy tömeg van. Mindjárt igyekszem a közelébe jutni, és ő megígérte nekünk, hogy egy pár mondatot fog mondani, egy pillanat, és már jön is felé.
Nagyszerű.
Azonnal adom neked, Feri.
Köszi.
Halló, jó napot kívánok, Sztojka Kati vagyok.
Péterfi Ferenc kezi csokolom. Köszönjük, hogy egy néhány másodpercet vagy percet esetleg ránk szán. Mióta, már hogy időtartamát tekintve, mióta van ott Kati? A mai nap például mikor kezdte a műszakot idézőjelben?
Ma 12 körül, de hétfő óta vagyok a nyugati pályaudvaron, és körülbelül olyan 10 órától hajnali 1-2-3-ig, attól függ, hogy hogyan érkeznek a vonatok.
Mennyien vannak a hazai segítők, akik ebben az akcióban részt tudnak venni?
Hát nagyon sokan vannak, igazából a számukat még csak meg sem tudom becsülni, mert folyamatosan cserélgetjük egymást, és több pályaudvaron is, és Budapest területén több helyen is, ahol nagy számban előfordulnak menekültek, ott vannak önkéntesek.
Nyilván itt találkozni lehet szomorúsággal, de talán ez az élmény, azt tippelem, hogy azért örömöt vagy valami üdeséget is kínálhat már, mint az, hogy egymásra találhatnak emberek. Ez csak vizionálom, vagy ez hasonló, vagy így van?
Nem. Ha tegnap esti sztorimat mesélem, amikor megérkezett az egyébként 9 órára várt szegedi vonat hajnali 2-kor, és jött 13-14 éves kislány, muszlim kislány, akik valahol, ki tudja, hol elveszítették a családjukat, bocsánat, és az egyik önkéntesünk elmentett egy férfi fotót, aki szintén elvesztette a családját valamikor valahol, ezt ő elmentette, és kiderült, hogy a kislányok szülei. Nagyon nagy boldogság volt itt hajnalban, a kislányok Bicskére kerültek befogadó táborba, a szülők pedig Vámos Szabadiban vannak, úgyhogy a különböző illetékes hatóságok megkezdik majd a családegyesítést.
Gondolom, hogy nagyon rövid és villanásszerű az önök kapcsolata a menekültekkel. Marad azért, vagy van arra mód, hogy az adás gesztusán kívül valami személyeset is tudjanak szót váltani, vagy valami érzelmeket esetleg egymással, mire alkalmas egy ilyen találkozás?
Hát valóban ez egy ilyen villanásnyi dolog, de előfordul, hogyha elveszítették a barátaikat, a családtagjaikat, és több napig itt várakoznak, akkor azért közelebbi kapcsolatba kerülünk néhányan. Ma például egynek fogorvosi ellátást intéztünk, mert nagyon fájt a foga, tehát azért próbálunk megoldani olyan dolgokat is, amik macerásabbak, és akkor most készítettünk neki olyan ételt, amit meg tud enni a fájós fogával egy kezelés után.
Köszönjük az életképet, és akkor hogy idézek föl egy olyan beszélgetést, ami szintén vitát váltott ki, mindegy is, hogy hol. Az egyik álláspont arról szólt, hogy hát itt a helyzet, mint ahogy te is mondtad, és csinálni kell a dolgokat, tehát nem kell okoskodni. Én másrésztről pedig hát mindenféle filozófiai eszmefuttatást hallottunk arról, hogy hogyan kéne távol tartani a saját lakásunktól, hogy oda betelepüljenek, és ismeritek ezeket az érveket, hogy mi lesz ennek mindennek a következménye, tehát ennek a káosznak mi a probléma, és hát ebből így úgy tűnt, hogy erkölcsi kérdés lesz, semmi több. Tovább tudunk ebből lépni, ebből a konfliktusból? Tehát, hogy van ebből kiút? Tehát tényleg csak arról van szó, hogy itt vagy helyzet van, és akkor nem kell gondolkodni, vagy pedig arról van szó, hogy ez a probléma, ez kezelhetetlen, megoldhatatlan, hosszú távon óriási baj van, és hát a nagypolitikának van igaza, ahogy minden egyes európai ország is killódik a spanyoloktól kezdve. Bármit nézzük, húzzák a szöges drótokat, és lehet ebből tovább lépni, vagy pedig nem?
Én visszatérnék ahhoz a kérdésedhez, hogy ez most esély, vagy probléma.
Lehetőség,
vagy probléma. A menekült krízis, ami a világban kialakult, az tényleg egy szörnyűség, és nagyon sokféle beavatkozást igényel nagyon hosszú távon, hogy ez visszaforduljon. Ezt szerethetjük, nem szerethetjük, félhetünk a bevándorlóktól, vagy nem, de nem tudjuk megváltoztatni. Az emberek szeretnek élni, és szeretnek életben maradni, és szeretnék azt is, hogy ne csak ők maradjanak életben, de a fiaik, lányaik is, és ezért hajlandók mindenre. Nem fogjuk tudni megállítani azokat az embereket, akik úton vannak. Innentől kezdve, ha ezt az ember belátja, akkor két esély van.
Bocsánat, de ezt nagyon nehéz tudomásul venni. Tehát arról beszélsz, hogy Európa meg fog változni. Nem lesz olyan Európa,
igen,
mint amilyen
igen,
eddig volt.
Igen, félünk, és identitászavarunk van egyébként szerintem.
Igen, bocsánat, folytassad.
Bocsánat.
Hát egyrészt Európa nagyon régen változóban van, úgyhogy erre nem most kell ráébrednünk. Másrészt a menekültügyi krízis az ugye nem azonos a migrációs krízissel. Volt Európában más hasonló krízis pont, megjelentek a boat people-ök Ázsiából, Franciaországban. Sikerült őket valamilyen módon egyrészt letelepíteni, másrészt azok, akik nem akartak ott maradni, azok hazamentek egy idővel. Magyarországon hasonló krízis alakult ki a jugoszláv háborúk alatt, egy olyan helyzetben, hogy mi még életünkben nem hallottunk menekültekről, migránsokról is csak alig, és hirtelen 10 000 számra jelentek meg egy fel nem készült országban a menedékkérők. Volt krízis, mert helyzet volt, és meg kellett oldani, de máshogy reagált rá az ország, máshogy reagált rá a társadalom, és megoldásokat keresett, nem pedig félelmet szított. És én azt gondolom, hogy itt most ez a választás, tehát hogy nem az a választás, hogy akarjuk-e, hogy legyen bevándorlás, vagy akarjuk-e, hogy ne legyenek menekültek. Én leülhetek egy sarokba, becsukhatom a szemem erősen, és arra gondolok, hogy ne legyenek menekültek, vannak. Innentől kezdve az a kérdés, hogy mit csinálunk velük. És két dolgot tudunk csinálni, vagy tovább szítjuk ezt a káoszt, vagy pedig megpróbáljuk azt a képességünket használni, ami emberré tesz bennünket, hogy az együttműködésre és a szolidaritásra alapulva valamilyen közös dolgot hozunk létre, azért, hogy ne menjünk egymás torkának.
Azt gondolom, hogy az Artemis jó nyerekbe van, mert azt sejtheti, hogy előbb-utóbb úgyis az ő tudására szükség lesz, és elő kell venni azokat a skilleket, amikkel eddig is dolgozott. Most egy ilyen átmeneti időszak van akkor, amikor ezt még nem mindenki vette tudomásul.
Nem, ez most is van, tehát, hogy...
Használnak titeket egyébként? Tehát úgy értem, ez lenne majd az utolsó témám, de bele is mehetünk hát, hogy az állam használ titeket? Tehát vannak együttműködési pontjaitok már, és ez hogyan alakult, mióta ez a krízis van? Tehát egy kis történetiséget is meséljetek arról, hogy az elején hogyan viszonyultak hozzátok most, és feltehetünk a jövőben.
Ez egy jó kérdés, de én még az előzőre azért válaszolnék nagyon röviden. Tehát én azt láttam, hogy félelem van. Az, aki elindul valahonnan, az is fél, meg az is fél, akihez megérkezik. És ez a két félelem, ez valahogy ütközik egymással. És amikor egymásra nézünk, és azt mondjuk, hogy te féltél, én is féltem, és ezt úgy látszik, hogy ez egy alaptalan félelem volt, és kijöttem a mumus az ágy alól, akkor lehet megoldás a helyzetre. És én azt látom, hogy ezek a helyzetek mindig visszadobják a labdát annak, aki találkozik vele. Tehát itt most bármi történhetett volna, a helyzet eszkalációjának az oka nem abban van, hogy jönnek a menedékkérők, hanem abban, hogy bennünk, nálunk valami nincsen rendben. Ha én rendben vagyok, én tőlem összedőlhet a ház, akkor én azt újra felépítem. Ha nem vagyok rendben, és az identitásommal bajom van, és én nekem egyébként is egzisztenciális félelmeim vannak, akkor viszont nagyon nagy baj van, és akkor bármi történik, keresztül fut egy egér a szobán, én akkor félni fogok. Hát még hogyha jön egy fél év alatt 105 ezer ember, aki az én munkámra akar törni, vagy úgy érzem, hogy valamiért fenyeget. Tehát,
én még kitágítanám ezt, vagy politikai félelmeim vannak, hogy én most hatalmon maradok, vagy kikezdenek.
Igen, ilyen. És ez szintenként változik. Tehát én egyénileg attól félek, hogy elveszi a munkám, hogy a francba venni el az én német műszaki fordítói munkámat egy pastu nyelven beszélő, nem tudom, bádogos. Nem fogja elvenni. Elveszi a lakásomat, hogy a fenébe venni el, hiszen ott a rendőrség, akiben én elvileg megbízom, és majd engem megvéd. És ezek a szintek fölfelé is igazak, tehát, hogy mely az én hatalmi köröm, a fölöttem lévő hatalmi körök, meg a fölötte lévő hatalmi körök mennyire félnek.
Nagyon jó, amiket mondasz, de azért hagyd legyek az ördög ügyvédje. Hát az Európának most már van egy tapasztalata.
Nekünk nincsen tapasztalatunk, 1% körül van a bevándorlóinknak az aránya.
Magyaroknak nincsen, de mondjuk a franciáknak van, meg a multikulturalizmusról most már van egy tapasztalata Európának, és a politikusaink leginkább erre hivatkoznak, hogy ez egy zsákutcás.
De ezek a politikusok nem értek benne. Én 25 éve benne éltem már ebben a multikultúrában, mert én is bevándorló voltam.
De azt hiszem, ez egy másik szintje a dolognak, mint amiről te beszélsz.
Ez az egyéni szintje, ez így van.
Az egyéni szintben azt gondolom, hogy nagyon igazad van. Hát egy ilyen civilizációs szempontból megközelítve a dolgot, az már lehet egy más kérdés. Ti foglalkoztok ilyen?
Elméleti kérdésekkel.
Elméleti kérdésekkel, vagy...
Folyton elméleti kérdésekkel foglalkozunk, és erre nekünk az a válaszunk, hogy nem csak az a helyzet, hogy két félelem találkozik szembe egymással, hanem ráadásul még az is a helyzet, hogy ennek a két félelemnek ugyanattól a dologtól kellene félnie, mert ugyanaz fenyegeti. Ami az egyenlőtlenséget megteremti azokban az országokban, ahol mint például Magyarországon egyre több a szegény ember egy jóléti társadalomban, és nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, ahol a hajléktalanok száma egyre nő, ahol a középosztály attól kell, hogy tartson, hogy lecsúszik, és csak nehogy ő is a hajléktalanokra kezdjen hasonlítani, inkább beléjük rúg. Ez a helyzet, ez nem annyira különbözik attól a helyzettől, amikor valaki egy déli országban azzal szembesül, hogy ő neki nem járt az ki, hogy ő iskolába járhasson, hogyha kitör egy életveszélyes járvány, akkor nincs egy kórház, ahova ő elmehessen, de hogyha jön egy amerikai segítő, akkor őt kiviszik az országból, és elindul abból az országból. És ez még nem is a menekült, ugye, mert attól, hogy ő neki nem volt a megélhetéshez joga, nem volt az iskolához joga, nem volt az orvosi kezeléshez joga, nem lesznek a gyerekeinek sem ilyen jogaik. Ez nem elég indok ahhoz, hogy valaki menedékjogot kapjon.
Igen. This is a public service announcement, this is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at you, then don't you talk to stranger. Get your philosophy from above the stick.
Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on a Civil Világ sorozat keretében a migrációról beszélünk, illetve arról, hogy a migrációra milyen válaszokat tudott adni a civil társadalom különböző szervezettségű részlegei, egy hagyományosan több 10 éves múlttal rendelkező egyesület, egy alkalmi, gyors reagálású, egy konkrét konfliktusra szerveződő összefogás. Szó esett itt az elmúlt percekben már az egyenlőtlenségről, a félelemről, amelyik gyakran ebben a részben az elindulókat, részben az itteni fogadást kíséri, és amikor a félelemmel találkozik, az egy rossz helyzet, de ha ebbe katarzis tud lenni, az egy jó helyzet is lehet. Ám de most azzal folytatnánk az utolsó pár percben a beszélgetést, azt keressük, hogy még egy kicsit visszatérve Péter egy korábbi kérdésére, hogy hogyan is alakult a segítés vagy a migrációs konfliktus megjelenése kapcsán a viszonya az egyik és a másik szerveződésnek esetetekben, hogyan alakult, hogyan álltatok föl, mit tudtok csinálni, illetve milyen a kapcsolata a formalizált szervezetekkel, talán az állam felé is eljuthatnánk, meg talán az egyházak felé is
eljuthatnánk. Állammal, közigazgatással, tehát akitől várja ez a félénk nép ezek szerint a megoldásokat.
Jó, kezdem én, mert történetileg messzebbre kell visszanéznem. Ugye nagyon sok szervezet, a miénkhez hasonló szervezet a 90-es években jött létre egy olyan környezetben, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy az állam fölötti szerveződések, mint például az Európai Unió, ENSZ és egyéb nyugati értékrendet képviselő államközi szervezet, és a civil szervezet akarata, munkája, dolga, vagy a civil társadalom, civil szervezetek által képviselt civil társadalom akarata, dolga az azonos. És ez szépen lassan tolódott el oda, hogy mára kialakult egy olyan kép, minthogyha az egyik oldalon lenne az állam, amelyik hol fél a civilektől, hol a civilek félnek az államtól, és minthogyha a civil társadalom az egyfajta ilyen partizán harcos csapat lenne, akinek az a dolga, hogy állandóan kikezdje az államot ott, ahol van. Most én ezt szeretném egy kicsit árnyalni, ezt a képet. Nyilvánvalóan a civil szervezeteknek feladata az, hogy reagáljon arra, amit az állam csinál, hogyha kijön egy törvény, amivel nem értünk egyet, akkor megfogalmazunk egy véleményt, hogyha megjelen ennek a plakátok az utcáinkon, amelyekről úgy véljük, hogy egyértelműen gyűlöletkeltésre alkalmasak, akkor ezt megfogalmazzuk és leírjuk, és eljuttatjuk azokra a helyekre, ahova eljuttathatjuk. De ettől még az állam és a civil szervezetek, azok nem dolgoznak két külön pályán, és ezt nagyon sok ember nem tudja. Mert az állam az nem csak az, aki kitalálja a kampányt, a migráns ellenes kampányt, hanem az állam az a bevándorlási hivatal is, amelyiknek hivatalból dolga az, hogy azokon a helyeken próbálja biztosítani kezelje a kérdést, az emberhez való életet, aki egyébként nagyon örül neki, vagy például az Artemis jó levonul oda az önkénteseivel, és próbál valamit csinálni egy olyan helyzeti lukban, ahol neki nincsenek szociális munkásai erre.
Nagyon részletesen ezt a helyzetet nem tudjuk ecsetelni, de arra ad kérjelek, hogy vagy arról beszélünk esetleg, hogy vannak-e olyan a civil tevékenységből eredő tapasztalatok, amelyek beüzenhetők az államnak, amelyek valamilyen módon standardizálhatók, már kiemelhetők a civilek napi felelősségeiből, hogy más új dolgokra figyeljen, és amitől tulajdonképpen policyként, vagy valami módon az állam a feladatok megoldásához az észszerűséget, vagy a valódi megoldáshoz közelebb kerül. Tehát létezik-e például a ti működésetekben olyan párbeszéd, olyan lehetőség, hogy a kritikai megjelenés is ilyen, amire már hivatkoztál a jogszabályok kapcsán, vagy a botor plakát hadjárat kapcsán, de léteznek-e olyan lehetőségek, amikor konkrét megoldásokban esetleg elfogadható ajánlásokat tudtok tenni? Egyáltalán fogad el és igényel-e ilyet az állam?
Hát az, hogy mekkora szavunk van ezekkel az ajánlásokkal, ez változó, de azért illúziókban nem kell ringatni magunkat. Nem akartam részletekben, mert azt gondolom, hogy ez tényleg fontos, mert a közönség azt gondolja, hogy az állam az migráció ellenes, a civilek meg migrációpártiak. És
közben mind a kettő sokkal összetettebb ennél.
Nagyon sok helyen együtt dolgoznak, és... Most történik az, ami eddig is történt, csak volt egy másfél éves kihagyás, hogy az állam által szervezett és menedzselt pénzbeli kiírások megjelentek olyan feladatokra, amelyek egyébként a mi feladataink is, migránsok integrációja, menedékkérőkkel való foglalkozás, és még uram, bocsá, ez a legkedvesebb pontom, a magyar társadalom érzékenyítése a befogadásra. Miközben a hátunk mögött vannak a plakátok, és ez egy és ugyanaz az állam, egy és ugyanaz a kormány.
Ferenc közben tovább ment, és azt is kérdezte ezen kívül, hogy szakpolitikai tevékenységet folytattok-e? Tehát a migrációval kapcsolatban vannak-e javaslatotok? Írtok-e tanulmányokat? Ezt...
akár pályázati kiírásoknak kedvezményezési lehetőségekben ajánlásokat
tenni. Megmondom, miért kérdezem. Több szervezet volt már vendégünk, és azért azt vettük észre, hogy aki régóta foglalkozik az adott problémával, az abba kialakul egy szaktudás, és aztán már nem bírja elviselni, hogyha a törvényalkotások nem abba az irányba mennek, amelybe mehetnének, tehát akkor ott is odarakja magát.
Ennek két oldala van. Az egyik oldala az, amikor... egyébként hivatalból, és nagyon tisztességesen, bár általában egy kicsit későn, az állami szervek egy nagyobb törvényjavaslat előtt, elfogadása előtt, vagy egy mondjuk migrációs stratégia kialakítása előtt megmutatja ezeknek a bizonyos bevett civil szervezeteknek a szövegtervezetet, és azt mondja, hogy reagáljatok rá.
Hát erre jogszabály is van, hogy ilyet kell csinálni.
És a másik?
Ilyenkor az ember azért azt gondolja, hogy itt van egy lehetőség, hogy leírja az ő ajánlásait, ezekből viszonylag kevés szokott átmenni, de azért nem mondhatnám azt, hogy zéró. Úgyhogy azt gondolom, hogy van ennek hatása. A másik az egyfajta mégiscsak egy kritikai tevékenység, annak ellenére, hogy az előbb azt próbáltam erősíteni, hogy nem vagyunk kétfélen. Általában nem vagyunk kétfélen, bizonyos helyzetekben és egyre sűrűbb helyzetekben szükségszerűen kéttérfélen vagyunk, és nem értünk egyet, és akkor pedig megjelenik egyfajta kritikai hang, ami vagy úgy jelenik meg, hogy megjelenik az Indexen egy cikk, vagy megjelenik egy állásfoglalás, minden ilyen szervezetnek az állásfoglalásai megjelennek, vagy egy interjúban, vagy írunk egy levelet, az Amnesty most írt egy levelet az összes képviselőnek az újonnan elfogadott törvénymódosításról. Tehát, hogy ezek az eszközeink.
Zsuzsát kérjük, hogy...
Zsuzsát,
kérem, másképp hogy... látom az egészet.
Jó, de arról meséljen nekünk, hogy mi volt a hivataloknak
a együttműködésünket. Ami az együttműködésünket illeti a hivatalos szervekkel. Én azt látom, hogy a civileknek az a feladatuk, hogy az adott keretek között próbálják meg elérni a saját feladataikat, ha nem, akkor gyakorlatilag az állam olyan, mint egy szatyor, én vagyok a kocka, amit beleraknak, ha túlzottan sarkos vagyok, ki fogom szúrni a szatyrot, és valamit kell majd az engem tároló szatyron alakítani ahhoz, hogy a ketten összepasszoljunk. Szerintem a törvény az kifejezetten egy politikai dolog, és nem egy civil dolog. Civil dolog az, hogy a lehetőségeimet használva elérek egy célt a társadalmon belül, vagy a társadalom segítségével, és egyébként nekünk éppen ezért az elején semmiféle együttműködésünk nem volt. Aztán úgy tűnik, hogy ez a szaktudás, ez mégiscsak, vagy a kompetencia, a szerűség az így becsúszott a képbe, és beindult ez az együttműködés. Tehát igazából én azt látom, hogy itt ilyen Matrix-szerű rendszerben működik ez az egész, tehát nem a Matrix, mint a film, hanem Matrix, mint az, hogy van egy vízszintes, meg egy horizontális, függőleges, ilyen-olyan szerkezet, és a kettő össze tud dolgozni nagyon jól. És meg tudjuk oldani közösen azt a problémát, amire nekik van infrastruktúrájuk, nekünk van emberünk, nekik van lehetőségük, nekünk van ötletünk, és ezeket, hogyha összerakjuk, akkor ebből csak több jöhet ki.
Hallottatok például a karitatív tanácsról?
Igen.
Mert hogy ők akkor képviselik
valamelyre. Hát ők tanácskoztak, mi meg addig osztottuk a vizet.
Na jó, más is végezi elméleti munkát.
Természetesen, ez csak egy volt. Igen, elméleti munka, meg megoldások. Nagyon jó karitatív tanács, ez pontosan az alomhasság, a szervezet, ahol a káosz hiányzik, és a szervezet van, ott lelassulnak a dolgok. Én azt látom.
Nagyjából ennyi fért a mai egyórás beszélgetésünkben. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és megosztottátok velünk a tapasztalataitokat, az örömeiteket, a szorongásaitokat is az esetenként. Szántó Diana az Artemiszi Alapítvány képviseletében és Zsohár Zsuzsanna a Migration Aid képviseletében voltak a Civil Világ Magyarországon sorozat mai vendégei, és a témánk a migráció és az ezzel kapcsolatos civil társadalmi reagálások voltak. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Köszönjük mi is!